Köszönöm szépen. Örülök, hogy megint én kerültem sorra, és lehetőségem van megosztani veletek azt a dolgot, ami nagyon foglalkoztatott engem mostanában, és ez egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy benneteket is foglalkoztat, mert ez átjárja az egész életünket egészen a születéstől a halálunk napjáig. Leginkább hétfőn szoktuk ezt érezni, és talán legkevésbé vasárnap délelőtt, de ez a vasárnap délelőtt most kivétel lesz, mert amiről beszélni szeretnék nektek, az a szenvedés. És hadd mondjak néhány példát csak a személyes életemből, hogy mostanában milyen szituációkkal találkoztam szembe a szenvedés témakörében. Van egy kollégám, akit ott hagyott a felesége, 3 gyerekkel együtt, és hát eléggé lefogyott. Egy másik kollégám pedig, ő hagyta ott a feleségét, és egyezte magát a gyakornok kislánnyal, nekik is van gyermekük. Aztán, ahogy közlekedek a városba, néha látok baleseteket, motorosokat leterítve, és hát ugye én is motorozok, és hát felmerül bennem a kérdés, hogy miért ő és miért nem én. Volt egy másik ember, akivel együtt fociztam sokáig, és egyszer csak nem jött, mert baleset érte, és többet már nem jött. Aztán látok beteg gyerekeket is, rákos beteg gyerekeket, akinek aztán tényleg nem lehet fölróni semmit az életbe, hogy miért szenvednek. És hát látok szörnyű képeket is háborúkról, és mindenféle szenvedésekről, és most nem az a célom tényleg, hogy egy ilyen hatásvadász módon benneteket sokkoljalak, mert arra ott van a tévéhíradó, hanem fel szeretném arra hívni a figyelmeteket, hogy nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel szembenéznünk. Méghozzá azért nagyon fontos szembenéznünk ezekkel a kérdésekkel, mert hogyha ezt nem tesszük meg, a hitünk az nem lesz mély, a mi hitünk is megkérdőjeleződik Istenbe, hogy Isten vajon milyen. És ha gondoltok a magvetőnek a példázatára, ott az egyik kategória az, ahol az ige az útfélre esett, és jöttek a madarak is elkapkodták, és Jézus úgy magyarázta meg ezt a dolgot, hogy nem értették az igét. Nem értették azt, hogy Isten mit akar az ő életükbe. És ezen a nyáron én is eljutottam egy olyan pontra az életembe, azt, hogy mondjam, hogy egy 3-4 évente ez nálam előfordul, így visszatekintve, hogy megkérdőjeleződtek bennem a dolgok. Miért vagyok én hűséges a feleségemhez? Miért dolgozok keményen? Miért hiszek Istenbe? Miért járok gyülekezetbe? Miért jellemző rám az általában, hogy a nehezebb utat választom, és nem pedig a könnyebb utat? Az ember nagyon sokszor elfárad, és megfogalmazódnak benne ezek a kérdések, és ezek nagyon mély dolgok, mert sokan ilyenkor elesnek, és rosszul döntenek, és rossz irányt vesz az életük, mert nem tudnak ezekkel a dolgokkal megbirkózni. És azt gondolom, hogy neked sem mondták el, amikor előre hívtak megtérni, hogy nehéz lesz. Mert az Istennel való járás, az Istennek a követése, az tele van szenvedéssel. És nagyon-nagyon sok ember azért utasítja el Istent, mert ugye mit gondolunk Istenről? Azt gondoljuk, hogy Isten mindenható, Isten mindentudó, és hogy Isten jó. Tehát ha Isten tud minden nyomorúságról, minden szenvedésről, és ha neki megvan a hatalma arra, hogy ezekkel a szenvedésekkel kezdjen valamit, és ráadásul ő még jó is, akkor miért nem tesz semmit? Miért hagyja az embereket szenvedni, és különösképpen miért hagyja a hívőket szenvedni? És azt mondják az emberek, hogy hát én nem vagyok Isten, én nem is tudok minden dologról a világban, minden rosszról, ami történik, de én a szerény kis eszközeimmel megpróbálok azért tenni, hogy jobban menjenek a dolgok. Tehát én még Istennél is jobb vagyok. Az a furcsa ebbe a gondolkodásba, hogy ugye sokszor halljátok ti is ezt, hogy miért enged meg Isten ennyi szenvedést a világba? Hát milyen Isten az Isten? De vajon mennyi lenne az a szenvedés mennyiség, amit el tudnánk fogadni? Hány embernek a halála, vagy hány embernek a gyógyulása, vagy a megmenekülése kellene ahhoz, hogy higgyünk Istenbe? És tényleg csak ezen múlik. Szóval Ezek a kérdések kezdtek el engem idén nyáron nagyon erőteljesen foglalkoztatni, hogy merre menjek tovább. Az a kétségbejtő ebbe a helyzetbe, hogy nem tudod, hogy merre fogsz tovább menni. Nem tudod, mi lesz egy hét múlva, egy hónap múlva. És azt gondolom, hogy ezzel most semmi újat nem mondtam nektek. Mindennyiunknak az életében jelen van a szenvedés. A Bibliát is, ha végignézzük, mindenkinek az életében ott volt a szenvedés. Egyetlen egy emberről tudunk, úgy hívták, hogy Jábes. De ő is szenvedett, mert fájdalommal szülte az anyja. Krónikák könyvében lehet róla olvasni. De ő Istenhez kiáltott, hogy Uram, add, hogy semmi bajt és semmi bút ne lássak az életbe, és Isten megadta ezt neki. Ezen kívül én nem tudnék olyan példát mondani nektek a Bibliából sem, aki ne küzdött volna ezzel a dologgal. És hát van a Bibliában egy könyv, biztos kitaláltátok, hogy melyikről fogok most beszélni, a Jobb könyve, ami eléggé kilóg a sorból. Több szempontból is kilóg a sorból. Egyrészt nem tudjuk, mikor keletkezett. Nem tudjuk beilleszteni az üdvtörténetnek a folyamába. És azt is mondhatnánk, hogy a Jobb könyve az nem is annyira Istenről szól, mint egy emberről szól. Nem nagyon tudunk a Bibliában másik ilyen könyvet mondani, ami egy embernek az életét, egy embernek a sorsát mutatja be. És hát hogy kezdődik ez a történet? Ilyen is nagyon-nagyon kevés van, hogy belelátunk abba, hogy mi történik a mennyben, mi történik a természet fölöttinek a szintjén. Megjelenik a sátán Isten előtt, és hogy nem, az atya büszkén elúságolja, hogy van neki egy olyan gyermeke, aki igaz, istenfélő és bűngyölülő. Jobbnak pehjére kerül ő sorra vagy szóba, mert a sátán ugye rögtön megkérdezi, hogy vajon ok nélkül féli ez az ember az Istent, hiszen jól mennek a dolgai. És azt mondja Isten, hogy rendben van, nézzük meg. Nézzük meg, hogy mi lesz jobban, hogyha mindenét elveszti. Ez azért elég kegyetlenül hangzik. És valóban egy adott nap mind a 10 gyerekére rászakad egy ház, mind a 10 gyerekét elveszíti. Elveszíti a vagyonát, nem marad semmije sem. De ha még ez se lett volna elég, van egy következő kör. Mert a sátán tovább vádolja Jobot. Hogy persze, de hogyha az ő életével történik valami, az egészségével történik valami, akkor majd meg fogja tagadni az Istent. És jó, még először azt mondja, amikor elveszítette a vagyonát, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az ő neve. És még a gyerekeit is elveszítette. Nem tudom, hogy hányan tudnánk így reagálni ebbe a helyzetbe, de ez is azt mutatja, hogy Jobb egy nagyszerű ember volt. És képes volt ezen a dolgon is túllépni. De a következő körben már ez történik, ezt olvasok a Bibliában, hogy kiment a sátán az Úr elől, és megverte Jobot undokfekéllyel, talpától fogva a feje tetejéig. És vett egy cserepet, hogy azzal vakarja magát, és így ült a hamu közepében. Mondta pedig neki az ő felesége. Erősen állsz én még mindig a te fedhetetlenségedben. Átkozz meg az Istent, és hallj meg. Tehát Jobbnak teljesen összeomlott az élete. Semmi nem maradt meg belőle, talán csak a lelke, talán csak a tudata, és ott ült a por közepében, és egy darab cseréppel vakargatta a rákos fekélyeit. És mit tett ekkor Jobb? Megátkozta a születése napját. Azt mondta, hogy Istenem, ezért fölösleges volt megszületnem. Egy olyan mély válságba, egy olyan mély problémába került az élete, amire azt mondta és azt gondolta, hogy ezért fölösleges volt megszületni. És ráadásul ott volt a szívében a kéte is, mivel látta azt, hogy nem természetes események következtében történtek ezek a dolgok vele, hogy vajon most akkor hogy is van ez? Most akkor hogy van az, hogy én igaz voltam, istenfélő voltam, bűngyűlülő voltam, és gyakorlatilag teljesen tönkrement az életem. És mi is, mikor bajba kerülünk, akkor az első kérdés, amit fölteszünk magunknak, az, hogy miért. Miért pont én? Miért pont most? Miért pont velem történnek ezek a dolgok? Miért, mit vétettem én az Isten ellen, hogy az Isten engem ilyen csapásokkal sújt? Most arról folytathatnánk teológiai vitát, hogy most itt technikailag a sátán sújtott a csapásokkal Jóbot, és Isten ezt megengedte, vagy maga Isten sújtja az ember csapásokkal. De azt gondolom, hogy a következményeket tekintve ez teljesen mindegy. Ott van az a helyzet, ott van az a szituáció, amit észre föl sem tudunk fogni, és mi legyen ekkor? Mi történjen ekkor? Az ember általában kiszámítható boldog életet szeretne. Keresztényként is. Szeretnénk azt hinni, és szeretnénk azt gondolni, hogyha jól csináljuk a dolgokat, ha engedelmeskedünk Istennek, ha igyekszünk megtenni az ő akaratát, akkor ma minden szuper lesz az életünkben, és majd jól fognak menni a dolgaink. Szeretünk kiszámítható és logikusan gondolkodni, logikus módon gondolkodni, hogy a tetteinknek következménye van. Ki mint vet úgy arat, ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Tehát a jövőnkkel kapcsolatosan szeretnénk kiszámítható jövőt és boldog életet. Tehát amikor bajba kerülünk, akkor elkezdjük a felelősséget keresni, hogy ki felel ezért, ki tehet arról, hogy én ebbe a helyzetbe vagyok, vagy ebbe a hibába kerültem. És azt gondolom, hogy igen, sok oka lehet annak, hogyha bajba kerülünk, vagy hogyha problémáink támadnak az életbe. Az egyik ilyen a saját hibáink, vagy a saját hülyeségünk. Nem adunk meg egy elsőbséget, nem fizetünk be egy csekket, engedünk a kísértésnek, és aztán paráznaság vagy házasságtörés történik, és így tovább. De aztán sokszor ugye a keresztények, én bennem is nagyon sokszor fölmerül ez a hang, hogy hát de Istenem, miért nem szóltál, hát a Szentlélek, miért nem sugtad a szívembe, hogy ma valami nagy baj fog történni, és ne üljek autóba, hanem menjek busszal, és így tovább. Tehát még keresztényként is megpróbáljuk a felelősséget elhárítani, pedig vannak esetek, amikor mi vagyunk a hibásak, és azért ez nagyon gyorsan ki szokott derülni, hogy vajon a saját tettünknek a következménye ez a helyzet, ami előállt. Aztán vannak természetes okok is. Amikor mondjuk elmész kötni egy életbiztosítást, akkor mik az első kérdések, amiket föltesznek neked, testvéreid között, családodban, szüleid, nagyszüleidnél, előfordultak-e ilyen és ilyen betegségek. Nagyon nagy irodalma van ennek, hogy a génjeinkkel milyen egészségügyi problémákat tudunk örökölni. És hát természetesen azt sem választhatjuk meg, hogy milyen családba születünk, és milyen körülmények között kell fölnőnünk. Nagyon nem mindegy az életbe. De itt vannak azok a dolgok is, amikor tényleg nem tudjuk, hogy ez a dolog miért történt a mi életünkbe. Erre mondjuk azt, hogy természet fölötti oka lehet talán. És hát Jób az nem olvasta a Jób könyvét. Ő nem tudta azt, hogy az ő nyomora, az ő problémája előtt milyen szenvedés, az ő szenvedése előtt mi történt a mennybe. Mi lehet az oka az ő szenvedésének? És összességében feltehetjük azt a kérdést, hogy van-e értelme ezzel foglalkozni? Hogy mi az én szenvedésemnek az oka? Én azt gondolom, hogy sok értelme nincsen. Viszonylag hamar rájövünk arra, hogyha ez a saját hülyeségünk miatt volt, és ebből tanulunk, hogy a saját kárán tanul legjobban az ember, de alapvetően, amikor belekerültünk egy helyzetbe, rajtunk múlik, hogy hogyan megyünk tovább ebben a helyzetben. Hogy melyik utat válasszuk. Jób így folytatja. Bár tudnám, hol találom Istent, elmennék a trónusáig, elé terjeszteném ügyemet, tele lenne a szám szemrehányással, hogy megtudjam, milyen szavakkal válaszol, hogy megértsem, mit is mond nekem. Teljes erővel perele majd velem, vagy pedig csak figyel rám? Becsületes emberként vitatkoznék vele, és végleg fölmentene engem a bírám. De ha kelet felé megyek, nincs ott. Ha nyugat felé, nem veszem észre. Ha éjszakon működik, nem látom. ha délre fordul, ott sem láthatom. Tehát nem elég, hogy az ember belekerül egy nyomorúságba, egy szörnyű élethelyzetbe, ráadásul egy hívő ember, egy Isten hívő ember, még az Isten sem érzi, hogy hol van. Nem az a helyzet van, amikor Dávid mondja a Zsoltárba, hogy hová futhatnék előled, Uram, ha a mélybe szállok, ott vagy, jelen vagy, mindenhol érezlek téged. Jobb sehol nem érzi az Istent. Teljesen elhagyatva érzi az Istent től magát. És azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy most azt gondolod magadban, hogy én itt állok és próbálok okos dolgokat mondani a szenvedésről, de a te szenvedésed, a te nyomorod, a te gyötrelmed, a te problémád az életedbe vagy a családodba sokkal súlyosabb annál, mint hogy én bármit is mondhatnék erről. És azt gondolom, hogy igazad van. A szenvedés az egy magányos dolog. Nem vagyunk képesek a másik szenvedését átérezni, ha csak nem éltük át ugyanazt a helyzetet. Olvastam egy könyvet, holokauszt túlélő írta, mert fogok néha rá hivatkozni. Azt mondja, hogy a holokauszt túlélők, ők nem szeretnek beszélni a nyomorúságukról. Mert hogy aki átélte a koncentrációs tábort, az úgyis tudja, miről van szó. Aki pedig nem, annak meg hiába is mondanánk el. Mikor mi megházasodtunk, rá egy évre meghalt anyósom. Tavaly eltemettük az apósomat is. És hát, amivel tudtam, én segítettem a feleségemnek ezekbe a dolgokba, de igazából nem tudtam átérezni az ő fájdalmát és az ő szenvedését, mert az én szüleim még élnek, hála Istennek. De tudom, hogy ez az állapot nem lesz örök. Tudom, hogy ez a szenvedés, ez a fájdalom, ez a nyomorúság az én életemben is be fog következni. És nem mondom azt, hogy félek ettől, de azért tartok tőle. Tudom, hogy nem lesz könnyű. Aztán mondhatom azt is, hogy hiába magyarázom én a gyerekeimnek, hogy mennyire nehéz és mennyire meg kell dolgozni mindenért, és mi, mikor gyerekek voltunk, akkor nekünk milyen nehéz volt, és nem vittek el autóval az iskolába, és így tovább, és így tovább. Nem érti, mert nincs róla tapasztalata. Ugyanakkor én se tudom átérezni az ő szenvedését a fölött, hogy neki meg nincs okostelefonja egyedül az osztályból. Mert amikor én voltam, gyerek telefon se volt, de viszont elveim pedig vannak. Tehát a szenvedés az egy magányos dolog. Ne okoljuk a környezetünket azért, hogy nem értik meg, hogy mi mind megyünk át keresztül. Ezt nekünk kell megharcolni. És hát Jób azért nem volt teljesen egyedül, mert kis idő után meglátogatta őt három barátja. Ugye mire valók a barátok? Azt mondja Salamon, hogy minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúságnak az idejére. És amikor mi is elmegyünk meglátogatni valakit, mert nem tudom, nagymama kórházba került, vagy ilyesmi, akkor így gondolkodunk, hogy majd mit mondunk, mit csinálunk. De azt akkor, amikor a kórteremben 4-es, 5-ös, 6-os bemegyünk, és meglátjuk, hogy milyen állapotban van, ami hozzátartozunk, akkor minden megváltozik. Igazából nem lehet erre jól fölkészülni. És jó barátai is, mikor megérkeztek, hogy segítsenek, meglátták, hogy milyen állapotban van az az ember, aki nagyon-nagyon sikeres ember volt. Ott ül a porban, és egy cseréppel vakargatja magát, a sebeit. És jó, mit mondott? Hát nem kapok segítséget. El van zárva tőlem a szabadulás. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Atyámfiai hűtlenek, mint a patak, ahogy a patak vize eltűnik, mikor zavaros lesz a jégtől, az olvadó hó rejtőzik bennük. Így lettetek nekem semmit érővé. Látjátok a borzalmat, és féltek. Tehát az az ember, aki benne van a dolognak a közepébe, ő igazán képes lesz átérezni a szituációt, hogy itt most miről is van szó. És valóban ilyenkor rajtunk is elkezd úrrá lenni egy félelem. Mi van, ha velünk is ez megtörténik? Mi van, hogyha én is majd egyszer olyan beteg leszek, mint az az ember, mint anyám, apám vagy a testvérem? És ilyenkor az ember elkezd félni. És elkezd olyan dolgokat mondani, ami alapvetően a félelméből fakad, és nem oda való, és nem helyén való dolog. Mit mondott Bildád? Így hívták az egyik barátját. Nem veti meg az Isten a fethetetlent, és nem fogja kézen a gonosztevőket. Megtölti még szádat nevetéssel, és ajkaidat újongással. Gyűlölőidet szégyen borítja, és nem lesz sátra a bűnösöknek. Csodálatos szép ige. Másik barátja, Elifáz, azt mondja, ímé boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez és be is kötöz. De kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Sokszor szoktuk ezt idézni, ugye? Az éhínségben megment téged a haláltól, és a háborúban a fegyveres kezektől. A nyelvek ostora elő rejtve leszel, és nem kell félned, ha a pusztulás rád következik. A pusztulást és a drágaságot neveted, a fenevadaktól sem félsz. A harmadik barátja Elihu ilyesmiket mondott. Tettei szerint fizet meg az embernek. Mindenki azt találja, amit keresett. Bizony, hogy az Isten nem követel törvénytelenséget, és a mindenható nem ferdíti el az igazságot. Jó barátai tehát egy olyan Istenről beszéltek, aki igazságos, és mindenkinek a cselekedetei szerint fizet meg. Ha egyszer elolvasod a Jób könyvét, ezt fogod olvasni végig, az ő beszédeik erről szólnak. Isten igazságos, és mindenkinek az ő cselekedetei szerint fizet meg. Ezzel szemben mit mond Jób? Miért maradnak életben a bűnösök? Magast kort érnek el, sőt meg is gazdagodnak. Ivadékaik előttünk jutnak jó módba, sarjadékaik szemük láttára, házukban békesség van, rettegés nélkül, nincs rajtuk Isten veszélye. Tehát, hogyha elolvassuk a Jób könyvét, gyakorlatilag két teljesen különböző Istenről olvashatunk benne. Az egyik Isten igazságos, és mindenkinek a cselekedetei szerint fizet meg, a másik Isten igazságtalan, és megveri az igazat is. Hogy van ez? Hogy lehetséges? Akkor kicsoda a mi Istenünk? Jobb azt mondja, hogy Isten keze vert meg engem. Miért üldöztök, mint az Isten? Miért nem elégedtek meg a testemmel? Miért nem ültök itt csöndbe mellettem, és hallgattok, ahogy az első hét napba tettétek? Miért akartok nekem megmagyarázni teológiai dolgokat, vagy akár bibliai igazságokat? Szerintetek ezzel én beljebb vagyok? Szerintetek ezzel az én szenvedésem kisebb lesz? Nem. Jobb állandóan feddi a barátjait, hogy ahogy ti engem vigasztalni próbáltok az igeversekkel, az csak még inkább növeli a gyötrelmemet és a kínomat. És majd a történet végén látni fogjuk, hogy azt mondja maga Isten, majdnem elpusztítja jobb barátait, haragjában, mert azt mondja, hogy nem szóltatok az én dolgaim felől igazán, mint Jób. Azt mondja Jób, hogy Isten kedvéért szóltok-e hamisságot? Ő érte szóltok-e családságot? Az ő személyére néztek-e, ha Isten mellett tusakodtok? Tehát mit kér számon Jób a barátaim? Hogy az Isten személyére néznek-e, amikor őt vigasztalni próbálják? Ismerik-e Istent olyannak, amilyen ő valójában? Eljutottak-e arra az Isten ismeretre, amire ő aztán a szenvedésében elkezd eljutni? Mert ebben a könyvben Jób az változik, a szenvedései által. De a barátai végig ugyanazt hangoztatják, hogy Isten igazságos, mindenkinek a cselekedetei szerint fizet meg, ha jól cselekszel, jó sorsod lesz, ha rosszat cselekszel, rossz sorsod lesz. Nemrég bementem egy keresztény könyvesboltba, és így elakadtam az igekártyáknál, és a hűtőmágneseknél. de most az igekártyáknál szeretnék maradni. Szeretnék néhányat felolvasni ezek közül a számotokra. Van egy ilyen kutyás. Örüljetek az Úrnak, újongjatok ti igazak, vigadjatok, mint ti igaz szívűek. Bibliából van. Egy mókusos, aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Nyusz is, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tényleg nem akarok ebből viccet csinálni, mert ezek nagyon-nagyon fontos ígéretek és részei a Bibliának. Nem is olvasom tovább ezeket. Ismeritek, lehet, hogy ti is használtok ilyet könyvelzőnek, mindig legyen szem előtt, mennyire jó is a mi Istenünk. De én is csináltam igekártyákat, olyanokat, amilyeneket valószínűleg nem fogtok a könyvesboltba kapni. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért, Istennek hatalma szerint. 2 Timóteus 1.8. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket. És gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Ezt Jézus mondta. Mert néktek adatott a kegyelem Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, hanem hogy szenvedjetek is ő érte. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság. Mert gyorsan tova tűnik, mintha repülne. Mózes Zsoltára. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. János evangéliuma. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Tehát ezek is igekártyák, csak általában ezt nem tesszük be a Bibliába, és szeretnénk azt gondolni, hogyha mi majd megtérünk, elfogadjuk Jézust, próbálunk vele járni, a mi életünk az nagyon könnyű és boldog lesz, csak amikor látjuk a tévéhíradót, és látjuk az igekártyát a Bibliánkba, óriási nagy szakadékot látunk a két valóság között. Pedig ha lennének ilyen típusú igekártyáink is, akkor lehet, hogy nem lenne olyan nagy a szakadék a két valóság között. Ugye maga Jézus mondta, hogy kígyókon és skorpiókon fogunk menetelni, és az ellenség minden erején. Hogy lehet ez? Most akkor milyen is az Isten? Mit is vegyek ki én a Bibliából? Ugye gyakran hivatkozunk a Bibliára úgy, mint az életnek a könyvére. Mert hogy benne van az örök életnek a módja és az üdvösségnek a megélésének és megtalálásának az útja. Én azt gondolom, hogy a Biblia nem csak ezért az életnek a könyve, hanem a Biblia az magáról az életről szól. Elhívásokról szól. Sorsokról szól. És vannak nem szenvedő emberek, és vannak szenvedő emberek. Vannak hívő emberek, vannak hitetlen emberek. És Jobb nem akarta elfogadni azt, hogy csak az az Isten létezik, akitől csak a jót kapjuk, hogyha jól csináljuk a dolgokat. Hiába győzködték őt a barátai erről, hogy a te életednek most szupernek kéne lenni, mint régen volt, ő ezt nem akarta elfogadni. Sőt azt mondta, hogy távol legyen tőlem, hogy igazat adjak néktek, amíg lelkemet ki nem lehellem, igazságomhoz ragaszkodom, és róla le nem mondok. Minden körülmény, minden ellene szólt. Meghaltak a gyerekei, elvesztette a vagyonát. Rákos fekélyek borították a testét. Ugye nagyon sokszor hallom ezt, és én is hajlamos vagyok úgy imádkozni, hogy hát Istenem, hallgass meg, mélységből kiáltok, én egy nyomorult féreget senki vagyok, és örülök, hogyha egyszerűen talán rám veted a tekintetemet, és így tovább. Ezzel szemben jó, mit mondott? Amíg lelkemet ki nem lehellem, igazságomhoz ragaszkodok, és róla le nem mondok. Jobbnak annyira erős volt a hite Istenben, és az ő ártatlanságában, hogy képes volt ehhez az utolsó leheletéig ragaszkodni. És azt gondolom, hogy nekünk sem lenne szabad olyan könnyen azt gondolnunk, hogy ha elkövetek egy bűnt, ha elkövetek egy hibát, akkor Isten keze azonnal lesújt. A Bibliából számtalan példát tudnék hozni ennek az ellenkezőjére. Az Istennel való kapcsolatban nagyon sok hiba belefér. Még bűnök is beleférnek, senkit nem bátorítok erre. De látunk a Bibliából erre elég sok példát, persze látunk a következményekre is példát, de Isten nem veti el az embert. Nem ezen múlik, nem ilyen kicsi dolgokon múlik az, hogy a te jövőddel, a te gyermekeiddel, a te életeddel mi lesz. És igazából a szenvedések során derül ki az, hogy mi van bennünk, hogy mi van a szívünkben. Ugye Isten ezt látja, Isten minden tudó. De mi nem tudjuk. Amikor nehéz helyzetbe kerülünk, akkor lesz világossá számunkra az, hogy mi kik is vagyunk valójában. És Isten kicsoda igazából a mi számunkra. Mit jelent a mi számunkra Isten? Néha, amikor találkozok olyan emberekkel, akik közelebb vannak a 30-hoz, mint a 20-hoz, mindegy, hogy világi vagy keresztény az illető, meg szoktam kérdezni, hogy hát te hogyan állsz a nősüléssel, hogy állsz a férhez menéssel. És hát általában az a válasz, hogy még nem találták meg az igazit. És én is tudnék most kapásból mondani egy 3-4 dolgot, hogy kivel igen, meg kivel nem. De azt gondolom, hogy emögött igazából az van, hogy érzik az emberek, hogyha ők házasságot kötnek, ha elkötelezik magukat egy életre, az nem lesz egy sétagalop. Azért az nagyon nehéz dolog lemondani egy csomó mindenről a másikért, hogy a saját személyiséged, a tered, a preferenciáid elkezdenek összeszűkülni, és a másikért áldozatokat kell hozzá. Ez komoly, kőkemény szenvedés, és még arról nem is beszéltem, mikor megszületnek a gyerekek. Bennem egy 3-4 év után fogalmazódott meg az a gondolat, hogy én nem gondoltam volna, hogy a szüleim ennyit szívtak velem, mire fölneveltek. Kőkemény dolog. Akinek nincs gyereke, nem tudja. Akinek van, az tudja. És tudjátok, én is ábrándoztam erről, hogy hát, ha majd megtalálom az igazit, akkor ez milyen jó lesz. Hát annyit dolgoztam már fiatalon, annyit szenvedtem. Végre majd akkor utazgatunk, szeretjük egymást, és hogy milyen szuper lesz az élet. Aztán rá egy évre meghalt az anyósom. Addig életemben körülbelül egyszer vagy kétszer voltam temetésem. És aztán magunkhoz kellett vegyük a feleségemnek a kisöccsét. Én voltam 24, ő volt 12. Nem az jött, amire vártam. Hanem valami más jött. És persze, most mondhatnám nektek ugye azt az igét, hogy aki egyet fogad be, engem fogad be, és hogy az Úr nekem ezt nagyon a szívemre helyezte ezt a dolgot, de szerintetek hány 24 éves akar egy 12 évesnek az apja lenni? Én nem akartam. És mit csinál ilyenkor egy keresztény? Bemegy imádkozni, és hát Uram, valamit nagyon benéztem, nem hallgattam te rád, nem a te akaratodban voltam, és hát most látod, most akkor megmutattad. Nem ezt csinálja. Egy kereszténynek vannak elvei. Egy keresztény az beleáll a helyzetbe, beleáll a szituációba, és fölvállalja a nehezebb utat. És végigmegy rajta. Nem gondolom azt, hogy jó apa lettem volna, majd egyszer lehet, hogy megkérdezem, hogy neki mi a véleménye erről. De amit tudtam, megtettem. Tehát az élet azért az más, mint ami hogyan ezt várjuk fiatalként, meg úgy egyébként is. És hát a Bibliában azért olvasunk hasonlóan nehéz történeteket. Nem tudom, hogy Keresztelő Jánosnak melyik igekártya ugrott be, amikor jöttek a börtönbe, hogy a fejét vegyék. Vagy Istvánt, mikor megkövezték. Vajon ő mire gondolhatott? És van a Bibliában egy csodálatos rész, a Zsidó Levél 11, ami a hitről szól. Hogy ismerjük ezt a szép definíciót, hogy a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. És én is annyiszor hallottam, hogy hát higgy az Úrban, és majd akkor megáld, megsegít, meggyógyít, ne félj csak, higgy. De hát hogyan kell hinni? Hogyan lehet hitre jutni? Majd összeszorítom a fogamat, és igenis, én nagyon akarok hinni, és akkor, de nem történik semmi. De nem tudok hinni. De aztán, hogyha tovább olvassuk ezt a fejezetet, ami a hitről szól, mit találunk benne? Szenvedést találunk benne. Azt látjuk, hogy a hithősei döntéseket hoztak, és a nehezebb utat választották. És Ábrahám is képes volt a fiát is feláldozni azért, amiben hitt. Ahogy Jób is megtette, nem önszántából, de megtette, és nem fordult el Istentől. Aztán ott van Mózes, aki inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek az ideig óráig való gyönyörűségét. Ő döntése volt? Ő döntése volt. És keményen megszenvedett érte. Szeretnék is felolvasni egy szakaszt ebből a részből a számotokra, a hithőseiről. Megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kardélitől, felerősödtek a betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborait, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasították a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesüljenek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állták ki. Sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kimpróbát szenvedtek, szétfűrészeltettek, kardra hányadtak, juhoknak és kecskéknek a bőrében bujdostak, nélkülözve, nyomorgatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó a világ. Bújdosva pusztákon és hegyeken, meg barlangban, és a földnek a hasadékáiban. Mit gondolunk a hősökről? Nem csak a hithőseiről, hanem általában a hősökről az életbe. Azt látjuk, hogy akik példaképek, akik hősök előttünk, ők mindig a nehezebb utat választották. És ezáltal váltak hősökké. És a hithősei sem azért lettek hithősei, mert őket elhívta az Úr erre, arra vagy amarra. Isten nagyon sok mindenkit elhív. Hanem azért lettek a hithősei, mert vállalták a szenvedést. Vállalták a nehezebb úton való járást, mindezt Istenért. És azt mondja róluk a zsidó levél írója, hogy ezek az emberek valami olyan magasságba jutottak el, hogy ők már nem is ide valók erre a világra. És ez a hit. Kevesen tudják rólam, de én 12 éven keresztül szolgáltam gyülekezetbe, technikai szolgálatba. 12 éven keresztül, hetente kétszer, összejövetel előtt 2 órával, összejövetel alatt végig, összejövetel után 2 órával. Délután 4-től hajnali 1-ig. 12 éven keresztül, minden héten. És ez volt a minimum. Ettől igazából csak több volt. És nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt nekem azt megemészteni, hogy kezdéskor jönnek a testvérek, belibbennek mosolyogva az ajtón, én meg éppen csak le tudtam venni a koszos pólómat, és fölvenni a szebb ruhámat. És ugyanúgy összejövetel végén láttam, hogy mennek el fölüdülve, föltöltekezve, én meg csúszkálok a színpad alatt a porba, a mackónadrágomba, hajnali 1 óráig. Szerintetek megköszönték? Most így konkrétan egy esetet se tudnék fölidézni, hogy megköszönték volna. Biztos megköszönték, mondjuk egy évben egyszer, vagy kétszer, nem tudom, de nem tudok fölidézni nektek olyan esetet, hogy hát Dávid, ezt most köszönjük neked, hogy te ezt csinálod. Nem emlékszem erre, de arra viszont emlékszem, hogy ez nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt látni azt, hogy másnak milyen szuper, nekem meg milyen nehéz. És aztán egy idő után már én büszkévé is váltam magamra, hogy de bezzeg, én csinálom a szolgálatot. Ők meg itt csak el vannak. Aztán eltelt néhány év, és elkezdtek ezek az érzések elmúlni. Már nem sajnáltam magam. Már nem ezt gondoltam, hogy én vagyok itt a valaki, hogy én ezt csinálom. Hanem elkezdett az az érzés kialakulni bennem, hogy én ezt az ügyért teszem. azért, hogy az Isten ügye menjen előre. És aztán ez az érzés, ez meg is marad bennem a mai napig. Persze most is örülök, hogyha megköszönik a testvérek a szolgálatot, meg jól esik, el is várom. De igazából ez már nincsen azzal arányba, azzal, amit az ember ebbe a dologba belerak. És állítom nektek, hogyha szerzel egy kulcsot ide, és szombat este idejössz mondjuk takarítani, nem csak amikor ráérsz, vagy amikor kedved van, hanem mindig. És nincsenek itt a mosolygos testvérek, csak a sötét ablakok vannak, meg az üres terem. És folyamatosan azok a gondolatok villannak be az agyadba, hát hogy hülye vagyok én, hogy ezt csinálom. Hát nincs itt senki. Hát ez nem normális. Állítom neked, hogy egy fél év után sokkal jobban közel fogod érezni magad Istenhez, mint bármelyik vasárnap. Mert ez a hit. Ez a hitnek a cselekedete. Ezáltal erősödik meg az embernek az életében a szenvedések, az Istenért vállalt szenvedésekben a hite. És amikor majd jön az, jönnek a tragédiák az életbe, jönnek a nehézségek, jönnek a bajok, a problémák, mert jönnek, jönni fognak, akkor ezek nem fognak téged megingatni. Nem fogod már azt kérdezni magadtól, hogy hát, hogy most megint mennyi mindenki meghalt. Megint mennyi milyen minden szörnyű dolog történt. Mert tudni fogod, hogy Isten veled van, és te nem csak ebben az életben reménykedsz, hanem sokkal többen. És hát szándékosan nem akartam Krisztus szenvedéseiről beszélni, mert hát azzal ugye úgy vagyunk, hogy hát ő Isten fia eljött, meghalt, kihalált, szenvedett, ez volt a feladata, elhívás, a dolga azért, hogy nekem üdvösségem legyen. De szerintetek Jézus akart szenvedni? Nem azért imádkozott a Gecsemáné kertbe, hogy atyám, ha egy mód van rá, ugorjuk át ezt a részt. De legyen meg a te akaratod. És elfogadta azt, hogy mi az ő elhívása, és hitből megtette azt, amit meg kellett tennie. És azt gondolom, hogy nekünk sem kell a szenvedést keresni. Az egy beteg dolog, mikor az emberek ostorral csapkodják magukat, vagy ilyen szöges, nem tudom miket vesznek föl, hogy ők szenvedjenek. Az élet ezt hozza magával. A dolog azon múlik, hogy a szenvedés mit hoz ki belőled, és képes vagy-e a szenvedésbe fejlődni. Hadd olvassak föl még egy igét a zsidó levélből. Azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Hiszen Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Nagyon sokáig nem értettem, hogy létezik az, hogy Jézus Krisztus nem tökéletes. Hogy létezik az, hogy neki szenvednie kellett ahhoz, hogy ő tökéletes legyen. És ez az ige is azt mutatja, hogy igazából a szenvedés és a bűn között van ugyan kapcsolat, hiszen minden édenkert és szuper állapot lenne, ha nem lenne bűn. De mégis a szenvedés az ettől azért több. És Jézus Krisztus ezáltal lett tökéletes, hogy szenvedett, hogy vállalta. Mondhatnánk azt is, hát a rómaiaknak az hobbija volt, hogy keresztre feszítenek mindenkit. De Jézus azért honnan indult? A teljességből, a dicsőségből, ő mindent ott hagyott azért, hogy megtegye az atyának az akaratát, és ezáltal példát mutasson nekünk. Most kanyarodjunk vissza egy picit Jobhoz. Szándékosan nem akartam részleteibe végigmenni ezen a könyvön, nagyon tanulságos olvasmány, azt gondolom érdemes elolvasni. De ahogy említettem is, a történet során, ahogy megy előre Jobbnak a története, jobban elkezdenek a gyötrelmeiben megváltozni a dolgok. Egészen eljut már teljesen a mélypontra, és a könyv közepénél egy fantasztikus felismerésre jut. Egy olyan felismerésre jut, amit ilyen tisztán és ilyen világosan még senki nem értett meg előtte Istenből. Ezt mondja. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él. És utoljára megáll a por fölött, és ha ezt a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más. Ebben a korban igazából még nincsen világos kijelentés a feltámadásról. Utalások vannak Jézus Krisztusra, de igazából nem tudják az emberek azt, hogy mi a megváltás, és mi ennek a lényege, és mi ennek az üzenete. És érdekes, hogy ahogy Jób egyre mélyebbre kerül, a szívében valahogy mégiscsak egyre közelebb kerül Istenhez. Valahogy a szenvedései során fölismeri azt, hogyha meghalok, ha ezt a testemet meg is rágják, a férgek, ha csak egy kupac por marad belőlem, akkor is fel fogok támadni, és lesz folytatás. És él az én megváltóm, aki engemet föl fog támasztani az utolsó napon. Azt gondolom, hogy ebben az óriási üzenet a számunkra, hogy a szenvedéseinkben, a gyötrelmeinkben, a kérdéseinkben nem szabad Istentől elfordulnunk. Nem szabad föllázadnunk Isten ellen, és azt mondani, hogy én ezt nem érdemlem meg. Hát, mondhatjuk ezt, hogy nem érdemeljük meg, Jób is végig ezt mondta, de nem Istent kell ezért hibáztatni és felelőssé tenni, hanem sokkal inkább más dolgokra kell törekednünk a szenvedéseinkben. Azt is mondja Jób egy helyen, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most már saját szememmel láttalak. Tehát amikor elmúlnak ezek a dolgok, hogy oda megyünk, ahova akarunk, döntéseket hozhatunk, azt csinálhatjuk, amit szeretnénk, amikor már ezek nincsenek, akkor képesek vagyunk közel kerülni őhozzá, és megérteni azt, hogy Isten milyen. Milyen is ő valójában. Ismeritek Józsi bácsit, most nincs itt, 70 év fölött van. Néha szoktam vele beszélgetni összejövetel előtt. És az egyik ilyen beszélgetésnél elég gyorsan egy ilyen nagyon morbid beszélgetés alakult ki. Valahogy arról kezdtünk el beszélni, hogy ki milyen sérüléseket szedett össze az élete során. Hát én elég ilyen barkácsoló közegből jövök, és akkor mondtam, hogy itt ennyi éves voltam, belenyúltam a körfűrészbe, itt a nyoma, összevarták. Késsel, nem tudom, itt vágtam meg magamat, flexel, ott csiszolták le a kezemet. És ő is mondta, hogy hát igen, 82-ben, mikor nem tudom, fát hasogatott, akkor ott annak milyen nyomai vannak a testén, és valóban minél idősebbek vagyunk, annál több ilyen sérülést szedünk össze az életbe. Ezek a sérülések valahogy aztán begyógyulnak, de a nyomai ott maradnak. Napóleonról mondják azt, hogy mikor meghalt és megmosdatták, meglepődtek, hogy mennyi sebb volt a testén. És milyen érdekes, hogy Jézus Krisztus is, aki fölment a mennybe dicsőségbe, föltámadt első zsengeként, tökéletességbe, neki is a testén megmaradtak a szenvedésének a nyomai. Azért mondom el ezt, hogy ne várjuk azt, hogy az életbe ezek a tragédiák, ezek a fájdalmak, ezek a nyomorúságok nyomtalanul elmúlnak. Ne akarjuk azt, hogy erre aztán ne is gondoljunk egész életünkbe, és megpróbáljuk a múltat meg nem történni, vagy megváltoztathatatlanná tenni. Hiszen a testünkben is hordozzuk ezeknek a sérüléseknek a nyomait. És nyáron, mikor ebbe az elég nagy, hát nem is tudom, érték és identitás válságba kerültem, akkor került a kezembe egy könyv. Viktor Franklnek hívják ezt az embert, lehet, hogy némelyiteknek ismerős a neve. Ő egy zsidó pszichiáter, aki Auschwitzban elvesztette a terhes feleségét és a szüleit. és minden hozzátartozóját a nővérét kivéve. És az ember azt mondja, hogy az embertől mindent el lehet venni, csak egyet nem. Azt a végső emberi szabadságjogot, mely szerint eldöntheti, hogy hogyan álljon hozzá az adott körülményeihez. Még egyszer szeretném felolvasni. Az embertől mindent el lehet venni, csak azt az egyet nem. Azt a végső emberi szabadságjogot, mely szerint eldöntheti, hogy álljon hozzá az adott körülményekhez. Tehát ő leírja, hogy voltak, akik ott neki mentek a villanykerítésnek, mert befejezik. Tehát nincs egy a 30-hoz az esély a túlélésre. De voltak emberek, akik úgy döntöttek, hogy nem. Hogy kitartanak. És ő is meg szokta kérdezni a pácienseitől utána, ugye ő túlélte ezt a dolgot, 3 évig volt munkatáborba. Úgy kezdte ezeket a beszélgetéseket, hát hogy ön miért nem lesz öngyilkos? Ön miért folytatja? Miért él? Mi a célja? Mi az értelme az ön életének? Nagyon sok ember van, akik tragédia, trauma ér, és belemerül az alkoholba, szexbe, drogokba, sőt sokan véget is vetnek az életüknek. Azt mondják, ebből már nem lehet kihozni semmit. Ez az ember azt mondja, hogy az embertől mindent el lehet venni, csak ezt az egyet nem, hogy az adott helyzetbe, amiben te vagy, mit teszel? Hogyan reagálsz? Ezt a helyzetet az előnyödre fordítod, vagy pedig lemondasz a jövődről? És igazából én nem tudok nektek túl sok okosat mondani azzal kapcsolatosan, hogyha ilyen helyzetbe kerültök, mint Jób is került, vagy ez az ember került. De ha egy dolgot, ha mondhatok, akkor ezt mondanám, hogy keressétek meg az értelmet a szenvedésben. Hogy mit tudsz te ebből kihozni? Hogyan tud ebbe a te jellemet továbbfejlődni? Hadd mondjak ezzel kapcsolatosan egy nagyon szép példát. Én nem állítom azt, hogy minden szenvedésben meg lehet találni az értelmet. De nekem egy pszichológus mesélte, hogy járt hozzá egy idősebb úr, aki 30-40 évig élt együtt a feleségével, a felesége meghalt, és egyedül maradt, és egyszerűen nem bírta elviselni ezt a magányt, ezt a gyötrelmet az ő szenvedésének, hogy miért maradt ő egyedül, és egyáltalán hogy lehet ezt kibírni. Mert annyira szerette a feleségét. És aztán néhány beszélgetés után rájöttek közös erővel, hogy ennek mi az értelme. Az az értelme, ha fordítva történt volna, akkor a felesége szenvedne ugyanígy. Így most a magánynak a terhét, a magánynak a nyomorúságát ő hordozza a felesége helyett. És ezáltal ez az ember megnyugodott. Teljesen más lett az élete. Nem változtak meg a körülményei, de megtalálta az értelmét, megtalálta a célját a szenvedésének. És hát a történet vége az happy end lett ez esetben. Nem mindig happy end a történet vége. Nem tudom, hogy esetleg számoltátok-e már, hogy egy prédikációban hányszor hangzik el Istennek a neve. Én ezt néhányszor megtettem. A 30-40-nél abba szoktam hagyni a számolást. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy Isten mondta, nem mondta, akarja, küdte, tervezte. De hát mit tudunk mi Istenről? Igazából, amit mi tudunk Istenről, az egy kis gügyögés, egy gyereknek a gügyögése. Mit tudunk mi az univerzumnak a teremtőjéről és fenntartójáról? És a történet végén, amikor Isten megjelenik forgószélben, Jób és az ő barátai előtt, pontosan ezt kéri számon Jóbon. Jób, mit tudsz te arról, hogy mi megy a mennyországba? Mi megy természet fölötti szinten? Mit tudsz te erről? Mit tudsz te a világ teremtéséről? Mit tudsz te arról, hogy mi történik a háttérben? Igazából nagyon keveset tudunk erről. És ezért mondja Isten Jobbnak azt, hogy miért akarod tudatlan beszédekkel elhomályosítani az örök rendet? Miért akarunk mi mindig okosabbak lenni? Miért akarunk mi minden dolognak az értelmét, az okát kikutatni? Miért tesszük az Istennel való kapcsolatunkat ettől a dologtól függővé, hogy vajon tudjuk-e azt, hogy mi a szenvedésnek az oka. Az Úr pedig jobban megáldotta Jóbot azután, mint azelőtt. Lett neki 14 000 juha, 6 000 tevéje, 1000 igásökre, 1000 szamara. Lett még 7 fia és 3 leánya is. Országszerte nem voltak olyan szép nők, mint Jób leányai. Apjuk nekik is adott örökséget, fiú testvéreikkel együtt. Ezután Jób még 140 esztendeig élt, és meglátta fiait és unokáit negyedíziglen. Öregen halt meg Jób, az élettel betelve. Úgy gondolom, hogy mindannyian örülnénk, ha tudnánk, hogy mi is így fogjuk befejezni az életünket. Hogy nekünk is már itt a Földön meg lesz a jutalma annak, hogy a nehezebb utat választjuk, mikor döntési szituáció van. Nem a kísértéseknek engedünk, nem azoknak a hangoknak, hogy normális vagy te, hogy itt vagy, hogy eljössz gyülekezetbe, hogy keresed az Istent, hogy dolgozol a jellemeden. Sokkal egyszerűbb lenne a vágyaink szerint élni, és a vágyainkat kiélni. De ha már szenvedünk, és ha már szenvednünk kell, használjuk ezt föl arra, hogy megerősödjön a hitünk Istenbe. És amikor majd jön a vihar, jön az árvíz, akkor ne süllyedjünk el. Szeretnék imádkozni befejezésről. Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk ezen a mai napon, és köszönöm, hogy tanítasz bennünket az igazságainkra. Köszönöm, hogy te látod mindannyiunknak a szívét, látod mindannyiunknak a nyomorúságát, látod mindannyiunknak a gyötrelmét. Kérlek Istenem, hogy mindenkinek legyél vele az ő szenvedésében, és erősítsd meg őt, te benned, te magadban. Jelensd ki magadat a számunkra, hogy megtaláljunk téged, hogy meglássunk téged, hogy a mi hitünk, a nyomorúságunk, a szenvedéseink által elmélyüljön te benned, hogy fölismerjük, hogy milyen nagyszerű Isten vagy te, és hogy milyen nagyszerű dolgokat készítettél a számunkra, aki tartunk. Amen.